két előadást hallgatunk meg. Tudnék, Ragacs kolléga nincs jelen, nem tud eljönni a csárda okozatában, tehát ő előadás elmarad. Tehát akkor most akkor folytatjuk a Ifjad Novák Veronika előadásával, úgyhogy fölkérem, hogy
szóval szeretnénk mondani egy néhány szót a Somorjai városi közigazgatásról a 16. század végétől a 18. század közepéig. Somorja város közigazgatásának alakulását a 16. század végétől a 18. század közepéig az előző évszázadok fejlődése nagyban befolyásolta. A város számos privilégiumot és szabadságjogot élvezett, amelyeket az uralkodók a 13. századtól a 18. századig adományoztak neki. Somorja a környező mezővárosokhoz képest viszonylag széles jogkörrel rendelkezett a közigazgatás, a bíráskodás és a gazdaság területén. A város igazgatását saját választott és kinevezett szervei útján gyakorolta. A városi közigazgatás alapvető kollektív szerve maga az egész község volt, amelyet Somorja teljes jogú polgárai alkottak. A mezőváros legfelsőbb választott szerve a városi tanács volt, amely közigazgatási és bírósági ügyekben is döntött. Ezeken a közösségi testületeken kívül a mezőváros életébe a város hivatalnokai és alkalmazottai is beleszóltak. A legmagasabb rangú választott képviselője a bíró volt, aki közigazgatási és bíráskodási joggal is rendelkezett. A többi városi hivatalnok és alkalmazott meghatározott tevékenységet fejtett ki Somorja életében. Ezek a következők voltak: a jegyző, két városi kamarás, két kapitány, két vásárbíró, két-három egyházfi, két szónok, két szőlőigazgató, erdőispán, két vagy három révész, éjjeli őr és csőz. Somorja legfelsőbb kollektív szerve, mint már említettük, maga az egész község volt, amelynek minden teljes jogú polgár a tagja volt. Egy évben csak néhányszor gyűlt össze, bevett szokás szerint többnyire előre kijelölt időpontokban, vagy soron kívül komoly ügyek tárgyalása esetén. A város régi szokása szerint minden évben, április 24-én, később április 25-én választották meg a bírót, a városi tanácsot és az egyéb elöljárókat. Szintén régi szokás alapján december 26-án is összegyűlt minden polgár. Ekkor közösen döntöttek néhány városi alkalmazott megválasztásáról, a mészárszékek számáról és bérbeadásuk feltételeiről, a pásztorok kinevezéséről, fizetésükről és a város lakosaira vonatkozó tilalmakról és kötelezettségekről. Az említett két időponton kívül csak ritkán jött össze az egész község. Ezek a gyűlések leginkább vasárnap vagy ünnepnapokon zajlottak, amikor a polgárokat nem foglalta le a munkájuk. A város legjelentősebb választott kollektív szerve a városi tanács volt. Tanácstagok egyben a városi bíróság képviselői is voltak. A városi tanács az általunk vizsgált időszakban 12 tagból és a bíróból állt. Ülésein a jegyző is részt vett. Az ülést a bíró hívta össze, és ő is elnökölt. Az esküdtek közül 1720-ig rendszerint kineveztek két kamarást. 1720-tól már csak 10 esküdtet választottak, a kamarásokat pedig ettől az évtől kezdődően már nem a szenátorok közül választották. A tanácstagokat többször egymás után is megválaszthatták funkciójukba. Évente egy-két új taggal találkozunk, akik gyakran már előzőleg betöltöttek valamilyen fontos funkciót a városban. A 17. század végén és a 18. század elején a tanács összetétele csak minimálisan változott. A tagok többsége tanácstagként működött élete végéig. Példaként említhetjük Toczler Jánost, aki legkésőbb 1686-tól 1716-ban bekövetkezett haláláig tanácstag volt. a főtanácsnok címét megszakítás nélkül 28 évig viselte. A több nemzetiségű városokban szokás volt meghatározni egyes nemzetiségek képviselőinek az arányát a városi tanácsban. Feltételezzük, hogy Somorján is létezett hasonló megállapodás, erre egy az 1692-es választásokról származó feljegyzés is utal. A két főtanács közül az egyiket, Újhely Istvánt hungarusként, a másikat, Toczler Jánost pedig germanusként említi a forrás. Az egyes tanácstagok nemzetiségét nem ismerjük. Megkísérelhetnénk meghatározni vezetéknév alapján, de az efféle elemzés végeredménye minden bizonnyal elég pontatlan lenne. Az egyes tagok neve a forrásokban hol magyarul, hol németül szerepel, tehát az egyes vezetékneveket gyakran lefordították egyik nyelvről a másikra. Néha ugyanazon személyek két különböző vezetéknevet is használtak, amelyek közül az egyik a foglalkozásra vagy a származás helyére utalt, ami a személyek azonosítását is megnehezíti. Az összetételben az egyes tagok nemzetiségen kívül valószínűleg felekezeti hovatartozások is visszatükröződött. A 16. század végén és a 17. század elején a katolikus egyház pozíciója nem volt túl erős Somorján. A tanácstagok többségét feltehetőleg a bírókét is a protestánsok tették ki. Később a protestantizmus gyengülésében feltehetőleg szerepet játszott a földesúr beavatkozása is, aki a katolicizmus terjesztője volt. 1688-ban 12 esküt közül 6 római katolikus volt, 1 evangélikus és 4 kálvinista. Az egyik felekezete ismeretlen. A város legfontosabb közigazgatási szerve maga a bíró volt, aki közigazgatási és bíráskodási jogkörrel is rendelkezett. Ő hívta össze a tanácsülést és a bíróságot is, mindkettőn elnökölt. 1628-ig minden éven más személyt választottak bírónak. 1628-ban Somorján bevezették azt a szabályt, amely szerint bírákot 2 évre választották. A 17. század végén és a 18. század elején ezt a tisztséget betöltő személyek száma továbbá csökken, az 1684 és 1707 közötti időszakban a bírói székben 6-an váltották egymást, akik közül Vermes Farkas 5-ször és Szemeti Szabó Györgyöt 3-szor választották meg. Jelentősebb változásra 1708-ban került sor, amikor Farkas Jánost választották bírova, aki többször egymás után betöltötte a tisztséget. Egészen 1728-ig az új bíró Filó János megválasztására 1730-ban csak valószínűleg Farkas János halála miatt került sor. Somorja bíráját az egész község választotta, a választások szabadon zajlottak, csak a földesúr utólagos jóváhagyására volt szükség. A választásokat követő napokban a mezőváros delegációt küldött a földesúrhoz, Pálfihoz, amelyben jelen voltak az újonnan megválasztott és az előző bíró, valamint néhány tanácstag. Az újonnan megválasztott bíró bemutatkozása alkalmából a város számos ajándékot küldött a földesúrnak. A földesúrnak joga volt az új bírót jóváhagyni vagy elutasítani. Pálfi beavatkozásáról a somorjai polgárok döntésébe a hozzáférhető forrás alapján első ízben 1673-ból tudunk. Abban az évben Somorja egész községe Szent Páli Kálmár Jánost erősítette meg funkciójában, akit Pálfi Miklós számunkra ismeretlen okokból vonakodott elismerni. Ezt követően a földesőr javaslata alapján Csizmadia Mészáros Jakabot választották meg bírónak. A bíró megválasztásában minden bizonnyal szerepet játszott nemzetiségi és felekezeti hovatartozása is. Csak feltételezhetjük, hogy más vegyes nemzetiségű városokhoz hasonlóan a németek és magyarok egymást váltották a bírói székben. Feltételezésünket alátámaszthatjuk az egyes bírák vezeték nevének összehasonlításával is. 1628 és 1707 között a német vezetéknevűek szabályosan váltakoznak a magyar vezetéknevű bírókkal. A bíróválasztás minden bizonnyal befolyásolta az egyes hitvallások aránya a lakosság körében. A 16. század elején a Habsburg ellenes felkelések hatására is a nem katolikus lakosság helyzete megszilárdult, és feltehetőleg több bíró is kikerült a protestánsok soraiból. A bírák hitvallását teljes bizonsággal csak a 17. század végén és a 18. század elején alapíthatjuk meg, ezért bizonyosan állíthatjuk, hogy 1684 és 1703 között minden bíró katolikus vallású volt, amely a földesúr az ellenreformáció szilárd oszlopának számító Pálffy család befolyásával is magyarázható. Az is lehetséges, hogy 1673-ban vallási megfontolásból utasította el a város által megválasztott bíró jóváhagyását. A város igazgatásában fontos szerepet töltött be a jegyző, Somorja a város első kiemelkedő jegyzőjének Lazarus Tamást tartjuk, aki legkésőbb 1600-tól mindegy 30 éven keresztül működött a városban. Az előző korszaktól eltérően, amikor a jegyzői tisztséget olyan személyek töltötték be, akik más funkciót is elláttak a városban, Lazarus kizárólag ezt a feladatot látta el. Munkájáért fizetést kapott a várostól. 1601-ben a városi kamarások 32 forintot fizettek ki neki rendes fizetésként, valamint 8 forintot jutalomként. A jegyző elsődleges feladata a város ügyeinek írásba foglalása volt. Iratokat állítottak ki a város vagy a bíró nevében, vezette a városi tanács és a bíróság üléseinek a jegyzőkönyvét. Az ülések alatt jegyzeteket készített, amelyek alapján utólag beírta a városkönyvbe a döntéseket. A jegyző további kötelességeiről az 1672-ből származó szerződés alapján kapunk képet. Eszerint a jegyzőnek gondosan vigyáznia kellett a jegyzőkönyvekre. Lelkiismeretesen vigyáznia kellett az iratokra, töredékekre, az írott és nyomtatott könyvekre. Ha egyes iratok rossz állapotban voltak, át kellett másolnia őket a jegyzőkönyvbe. A város privilégiumait és szabadságjogairól szóló iratokat nem rendezhette át a bíró engedélye nélkül, csak ha erre a helyzet fontossága kényszerítette. A privilégiumok átrendezésére és átírására 1689-ben került sor, amikor a bíró a jegyzővel együtt megtekintette a városi kiváltságlevelek állapotját, amelyek az előző bírák hanyagsága miatt a régi elhasználódott ládában voltak, ahol tönkrementek. Branyik János jegyző, egy bizonyos Cserka úr a városi tanács tagjának segítségével összeszedte a régi privilégiumokat és megfelelően egységével elhelyezte őket. Az oklevelek tartalmi kivonatát elkészítésével megvárta Naszvadi András, Pálffy Miklós birtokainak intézőjét, aki kiállította az ellenhúsokat és dobozba téve egy másolatot a privilégiumokkal együtt Bécsbe küldött, ahol az uralkodónak kellett megerősítenie őket. A megerősítésért a mezővárosnak tekintélyes összeget kellett kifizetnie, erre a célra 500 forintot kért kölcsön Gubics György nyemestől. Ezeket az említett közigazgatási szerveket a polgárok szabadon választották, a szabad választás Somorja a lakosságának alapvető jogai és szabadságai közé tartozott. Az általunk az általunk vizsgált időszakban a 16. század végétől egészen 1722-ig a választások Szent György napján, április 24-én zajlottak. 1722-ben megválasztották a választás időpontját, a fő ok a választásokon résztvevő polgárok alacsony létszáma volt. Szent György napján sok somorjai polgár a közeli Bácsfa község búcsúján vett részt a Szent Antal kolostor mellett, vagy elment a nagyszombati vásárba. Ezért sokan nem tudtak visszaérni a választások napján, vagy ebéd után ittas állapotban jelentek meg, ami gyakori vitákra és ellenségeskedésekre adott okot. Ezen okokból kifolyólag az eredeti időpont sok lakosnak nem felelt meg, ezért a bíró, a tanács és az egész község úgy döntött, hogy a választások ezentúl a következő napon, Márk evangélista napján, április 25-én legyenek. A somorja élén álló választott szervek széles jogkörrel rendelkeztek, ők döntöttek a bírósági ügyekben, polgári és büntetőjogi kérdésekben egyaránt. Jelen voltak a birtokok eladásánál, vételénél és az örökösök közötti felosztásánál. Felügyelték a végrendelkezést, ők határozták meg a feltételeit annak, hogy ki lehet a város polgára és ki nem. A bíráskodás joga somorja alapvető kiváltságai közé tartozott. Az uralkodók által adományozott kiváltságok közül kiemelkedett a palosjog, amelyet nem egyszer alkalmaztak. 1690-ben elrendelték, hogy a város költségén készítsenek egy hatalmas palost, amelyet, ahogy a szabad királyi városokban volt szokás, a bíró asztalán helyezzenek el. A városi bíróság rendszerint a városháza felső helységében ülésezett, 1690-ben heti két napot, a hétfőt és a pénteket jelölték ki a bíráskodás számára. Az ülés a reggeli mise után kezdődött, amikor is minden tanácstagnak, az esküdteknek jelen kellett lennie a városházán. A városi bíróság élén a bíró állt, a testületet rajta kívül az esküdtek alkották, akik egyidejűleg a városi tanácstagjai is voltak. A városi bíróság által kiszabott leggyakoribb büntetés a pénzbírság volt. Ennek nagysága függött az elkövetett vétség nagyságától. A büntetés további formája az volt, hogy a tettest a helyi börtönbe zárták, amely a városháza alaksorában volt található. A foglyokat gyakran vasra is verték. A nyilvános megszégyenítést a városi jegyzőkönyvek tanúsága szerint csak ritkán alkalmazták. 1709-ben egy szemét káromkodásért szombaton szégyenketrecbe állítottak, elrettentő példaként a város többi lakosa számára. A megszégyenítését végig kellett néznie a három somorjai iskola minden diákjának. Szintén elég ritkán fordult elő a városból való kiutasítás. Súlyosabb vétségeket testi fenyítéssel büntettek, botozással, ám olykor előfordult a halálbüntetés is. A mezővárosoknak nem volt saját hóhéra, de szükség esetén kölcsönkért. 1722-ben egy fejvesztésre ítélt személy kivégzésére Pozsonyból hívtak hóhért, Bamberger Jakabot. A városi közigazgatási szervek továbbá megszabták a város lakóinak katonai kötelezettségét, főleg a katonaság elszállásolását és étkezését irányították, valamint beszedték a hadiadót és a porciót. Felügyeltek a rendre és a biztonságra. Az általunk vizsgált korszakban minden lakos alapvető kötelessége volt a városának védelmezése. Az ellenséggel szemben a városokban rendszerint szétosztották az őrködés és védelemmel összefüggő tevékenységeket a lakosság tagjai között. A bíró parancsa alapján mindenkinek őriznie kellett pénzbírság, illetve jogfosztás vagy birtokelkobzás terhe alatt a számára kijelölt bástyát. A Rákóczi felkelés idején a bíró és a tanács elrendelték, hogy a város lakói készítsenek védőfalakat, amelyeket a kapitányok felhívására maguknak a gazdáknak kellett őrizniük. A város továbbá felügyelt a városi épületek karbantartására, biztosította a javításokat, gondozta az iskolai és egyház épületeit. Felügyelt a tisztaságra, az árkok tisztítására és a rendbetartására. A somorjai kocsmák a téli időszakban 9, a nyári időszakban 10 óráig lehettek nyitva. Az éjjelőr gondoskodott a éjszakai nyugalom megőrzéséről. A város közigazgatási szervei ellenőrizték a törvények, statútumok, rendeletek és tilalmak, valamint a városi szabadságjogok betartását. Meghatároztak a kisebb, a városhoz tartozó királyi regálék bérbeadásának feltételeit. Irányították az adók, illetékek és a tizedbehajtását. Somorja fejlődésében nagy szerepe volt a város gazdálkodásának. A mezőgazdasági jellegből kifolyólag a közigazgatási szervek mezőgazdaságra vonatkozó előírásai rendkívüli jelentőséggel bírtak. A munkákat nem egyszer városi statútumok és egyéb rendelkezések szabályozták. A városok gazdaságának fontos részét képezte a szőlészet. Somorjának tekintélyes jövedelme származott a borkereskedelemből, ezért annak feltételeit gyakran megtaláljuk a városi statútumok között. A város joga volt a bor eladása is. A lakosság számára a szabad borkereskedelem csak Szent Mihály napjától karácsonyig volt megengedve. A többi időszakban a város a bor eladásának jogát bormestereknek adta bérbe. A lakosok csak esküvő esetén vásárolhattak fel bort, de nem nyithatták fel szombaton, és nem adhatták pénzért, csak ingyen. A magisztrátus 1673-ban 10 forintra büntetett egy lakost, aki a tiltás ellenére az esküvőre vásárolt bort árulta. A városon kívül bizonyos feltételek mellett csak a bormesterek árusíthatták. A borkereskedés bérbeadásából származó jövedelem a város költségvetésének nem csekély részét képezte. A lehető legmagasabb nyereség érdekében a városi közigazgatás szervei csak nem minden évben megtiltották Somorja lakosainak, hogy a szomszéd községben, Tejfalon adjanak el vagy vásároljanak bort. Azt is tiltották, hogy borfogyasztása céljából átmenjenek az említett községbe. E tilalom megszegése esetén még maguk a tanácstagok sem mentesültek, a bírság megfizetése alól, akiknek 1651-ben 8 forintot kellett így fizetniük. Somorján az állattartás és a városi szervek irányítása alatt állt. 1658-ban hasonlóképpen figyelmeztették a lakosságot, hogyha valakinek a marháját a gabonában találják, 50 dénár büntetést fog fizetni. A város egyes állatok tenyésztését korlátozta és tiltotta. Más városokhoz hasonlóan Somorján is korlátozták a kecsketartást. A kecskék ugyanis nagy kárt okoztak az erdőben, de főleg a fiatal gyümölcsös fákat rágták meg. Ezért 1711-ben a város elrendelte, hogy a kapitán gondoskodjon a kecskék számának egy tizedére való csökkentéséről. A kecskéket egy héten belül el kellett adni. Legkésőbb a 18. század elején Somorján már működött orvos, fürdős, borbély és bába, akiknek tevékenységét a város ellenőrizte. Pestis járvány idején a fürdősnek kellett látogatnia a betegeket, amiért a várostól fizetést kapott. A városban gyógyszertár is működött. Johann Schwarz pozsonyi gyógyszerésznek 1725-ben a város megengedte, hogy gyógyszertárt nyisson. A város felajánlott neki egy szobát lakásként a városháza emeletén, gyógyszertári helységként a földszinti üzleti helységet, a városháza mellett található kunyhot pedig a laboratóriumként használhatta. A somorjai városi közigazgatás 16. század végétől a 18. század elejéig tartó fejlődése alapján megalapíthatjuk, hogy a mezőváros az általunk vizsgált korszakban, annak ellenére, hogy elveszítette a 15. században elnyert jogállását, önállóságát viszonylag magas szinten meg tudta őrizni, az önkormányzat, a bíráskodás és a gazdálkodás területén. Továbbra is érvényesítette egykori szabadságjogainak többségét, még ha helyenként már a földesúri befolyás és beavatkozás nyomaira bukkanhatunk is. Köszönöm szépen!